Szeretett közösség, mindenkit örömmel köszöntök ezen a mai napon. Nagy megtiszteltetésnek érzem a meghívást. Az én témám a Szentlélek ajándéka, a szabadítás öröme Krisztusban, és a készség az engedelmességre. Annyi időm nincs, ami elég lenne annak a kifejtésére, amit igazából jelent. De erre lesz majd a beszélgetés az ebéd után, hogy ezt bővebben kifejthessük, ezeket a gondolatokat a Szentírásból, a 51. Zsoltár megfelelő ige versei alapján. Az Isten célja a világban az élet, a megváltás, a megjobbítás, az öröm, a békesség, a szabadság. A gonosznak a célja ebben a világban a pusztítás. És azt teszi a gonosz, hogy hasonló dolgokat kreál, mint amit Isten nekünk adna, csak mögötte mind a pusztulás van. És nagy igazság az, mondják társadalomtudósok, hogy nincsen nagyobb motivációs erőt ad egy társadalomban, mint a szabadság utáni vágy. Látjuk azt, hogy különböző arab országokban mi mindenre képesek az emberek, még fegyvert is ragadnak, és az életüket sem sajnálják, hogy a rájuk nehezedő igát lerázzák valamilyen módon. Az emberben lévő szabadság utáni vágy nagyon erős, de ezt valahogyan Isten nélkül képzeli el, mert azért, mert nem ismeri Istennek a szabadságát. És ez a probléma, hogy nem látja. Azt sem látja, hogy igazából miből kellene megszabadulni, és azt sem látja, hogy miben áll Istennek a szabadítása. Csak egy példa erre, hogy az ember, ugye maga a tékozló fiú történet is arról szól, hogy a tékozló fiú Istenen kívül próbálja megélni az maga szabadságát, amikor a Franciaországban a vezető gondolkodók eljutottak arra az ötletre, hogy tulajdonképpen Istentől kellene megszabadulni, mert minden bajnak a forrása tulajdonképpen az egyház és az Istenbe vetett hit, és azért azt el kell mondani, hogy akkor az egyháznak a helyzete nem volt túlságosan rózsás, tehát nem annyira az élet és Krisztusnak az evangéliumi üzenete hangzott az egyházból, de megfogalmaztak három értéket, tudják, a testvérek, szabadság, egyenlőség, testvériség, ami Istentől kapott fogalmak, de egyik sem működik Isten nélkül. Egyik sem működik a megváltás nélkül. És az ember a szabadságára vágyik, sok mindenbe próbálja megélni, de utána mindig csalódik. Isten, és ezért nagyon jó a cím, hogy a Krisztusban elnyerhető szabadság. Csak Krisztusban van igazi szabadság. Amikor Isten az ő népét bünteti, akkor az az óriási nagy ítélet van rajtuk, hogy amikor az Úr Jézus eljön, hogy látván lássanak, de ne ismerjenek, halván halljanak, de ne értsenek. És az első nagy szabadságnak én azt tapasztalom, hogy az, amikor újra elevenné válnak az embernek az érzékszervei. Amikor újra elkezd érezni, amikor újra elkezd hallani, amikor újra elkezd látni. Úgy, ahogyan a dolgok vannak. Mert tudjuk, hogy úgy születünk meg erre a világra, hogy látunk, fizikailag látunk, de nem úgy, ahogyan Isten azt láttathatja velünk. Az Úr Jézus közben jár értünk. Ez egy óriási nagy dolog. Vajon miért imádkozik, amikor most bennünket itt lát ebben a közösségi teremben? Látva a személyes életünket, mit mond az Isten előtt? Miért fohászkodik? Talán Isten azt mondja, hogy nézd meg, ezek az emberek látszólag élő emberek. De vajon az életükben ott van-e a megbocsátás? Ott van-e a szeretet, ami nem vár viszonzást? Ott van-e az, hogy a másik embert értéknek tart, és nem szól meg a háta mögött? Ott van-e a készség arra, hogy engedelmeskedjenek a te akaratodnak? Vajon az emberek élete nem úgy nézek ki, mint valami száraz, vagy kiszáradni készülő fa? Vajon az emberek élete, a mi keresztény életünk nem úgy néz ki esetleg, hogyha nem is száraz, hogy tele van levéllel, de nincsenek rajta gyümölcsök? És akkor azt mondja az Isten, hogy ahogyan az előző téma volt, nem, sajnos nem tudok, én fogok ugrálni az egyik témából a másikba, mert nem tudok csak egy témáról beszélni. Akkor azt mondja az Isten, hogy hát akkor minek? Hát én azért teremtettem ezt az életet, hogy gyümölcsöt teremjek. És mi a léleknek a gyümölcsei. Ezt tudják a testvérek. Nálam sokkal jobban, biztosan. Erre teremtett bennünket Isten, hogy az ő szabadságának üzenetét, az evangéliumot megéljük mások között. És még mielőtt visszatérnék erre a látásra, hogy mit válaszolhat Jézus arra, hogy bizony ezt a fát ki kell vágni, hadd mondjak el most egy élő példát arra, hogy számomra mit jelent az, hogy valaki igazi szabadságban van. Megismerkedtem egy asszonnyal, aki 30 éven keresztül egy olyan férfi mellett élt, aki ivott és agresszív volt, amikor ivott. Annyi határ, akkora határtalan szeretet van abban az asszonyban. Olyan jó vele együtt lenni. Ő megtapasztalta azt, hogy a nehézségeken keresztül Isten tud megtartani, és igen, érnek bennünket bántások, igazságtalanul, de mégsem bántódok meg, mert én Krisztusban vagyok teljes. Bármi is érjen ezen a földön. Hát ez a szabadság. Olyan ritka ez. Bántódunk olyan, annyira hamar fel tud az ember háborodni bármi dolgon. Olyan könnyen mennek szét a házasságok, kis dolog, hogy nem éppen valami olyan dolgot tett, ami nem megfelelő számomra. Valaki pedig 3 évtizeden keresztül elviseli azt, hogy mit tesz vele ez az ember. Óriási nagy megdöbbenés lesz majd, amikor megvilágosodik számára, hogy mit tett a feleségével. Ez egy másik dolog, de hogy ezt át lehet élni. Az Istenbe való bizalomban és hitben megállni. Ez akkora példa, akkora erő, és a mi hitünkben ekkora erő van. A Krisztus ennyire meg tud bennünket tartani. És folytatódik a történet, vajon minket milyennek lát, akik nagyon könnyen sérülünk, mert az önérzetünk sérül, akik olykor túlságosan büszkék vagyunk, olykor túlságosan könnyen megharagszunk, és azt mondja az Úr, tényleg itt vannak, rengeteg levél van rajta, vagy éppen azt mondja, hogy száraz, de mit mond az Úr Jézus? Uram, hagyd még! Most eljönnek még erre az alkalomra, még talán elmennek a következő vasárnapra. Én most mindent meg fogok tenni értük, hogy legyen rajtuk gyümölcs. Mert az Istennek az öröme lehet, hogy egy csenevész fában van, ami aztán sok gyümölcsöt terem, mint egy óriási nagy lombú fában, aminek egyetlen egy gyümölcse sincs. És mi a különbség a levél és a gyümölcs között? Hát a gyümölcs az a másokért van. És ez az életünknek az ez lenne az életünknek az értelme. Ez az Istentől kapott szabadságnak a következménye, ez az Istennek való engedelmességnek a következménye. Nagyon megérintett valaki, így magyarázta meg Ezékiel látomását, hogy Ezékiel a templomban ül. Lehet, hogy a templomban ül. Így, ahogyan mi most itt együtt vagyunk. És ugyanúgy emberek vannak, arcok, kifejezések. Valaki boldog, valaki kevésbé boldog. Valakit éppen talán rossz dolog ér, de valaki éppen mosolyog. Test. És akkor kap egy látást, amit ember nem kaphat, amit ember önmagától nem tud látni, mert mi a világot másnak látjuk. És a látás az arról szól, hogy ezek csontok. Ez nem élet. És ezek az emberek mind a templomban vannak. Persze a látomásban egy völgy jelenik meg. De tegyük fel, hogy ezek az emberek mind a templomban vannak. Olykor az ember szabadságként éli meg azt is, amikor nincs Istennel, mert a gonosz enged egy kis pórász, még azt is engedi, hogy leüljünk a templomba. Csak azt nem akarja engedni, hogy a szívünkig elérjen, és egészen átváltoztasson bennünket. És látja a csontokat Ezékiel, és megkérdezi tőle Isten, hogy ezek a csontok vajon életre kelhetnek-e? És mit mond Ezékiel, mert ő is száraz csont, csak most már lát valamit, amit azelőtt nem látott. Azt mondja, ha te akarod, ha te mondod, ha te beszélsz, ha te megújítasz bennünket. A csodálatos ajándéka a szabadságnak az, hogy megszabadítja a szemünket a hályoktól. Megszabadítja a fülünket különböző terhektől, amik, és ugye alapvetően a bűnben lenni azt jelenti, hogy nem látunk jól. De az ember keresztényként, amikor elindul az Úrnak az útján, akkor is választja ezt, hogy kisebb legyen a felelőssége. Betakarom a szememet, és akkor azt gondolom talán, hogy kisebb lesz a felelősségem. Az Istennek a célja nem kevesebb, mint az, hogy életet adjon nekünk, megszabadítson bennünket, megmutassa azt, hogy milyen az életünk, megmutassa azt, hogy milyen a valóság, az, hogy Istennek örömöt jelentünk-e vagy sem. Örömet okoz-e a létünk vagy sem. Hogyan reagálunk arra, hogyha bántanak minket? Milyen könnyen bocsátunk meg? Mennyire vagyunk képesek önzetlenül szeretni? Mit teszünk, hogyha egy olyan helyzetbe kerülünk, mint az az asszony, aki 30 éven keresztül amellett a férfi mellett élt? Mit kezdünk akkor, hogyha nehézségek lesznek az életünkben? Mit kezdünk akkor, hogyha az ébredés mégsem csak 5 év múlva jön el, hanem 10 év múlva, vagy 20 év múlva? És úgy tűnik, mintha nem érné meg várni. Milyen a szívünk? És amikor erre rádöbbent, akkor, és engedi, hogy rálássunk, akkor a következő dolgot is engedi, hogy meglássuk, hogy az Úr Jézus közben jár értünk, és mindezzel az volt a célja a látásnak, a mi látásunknak a feljavításával, hogy megszabadítson bennünket. Nagyon nagy hatással volt rám a előző héten, csütörtökön volt egy evangelizáció, és a témának a második fele tulajdonképpen elhangzott ott. Ezért akinek van internetes lehetősége, akkor annak ajánlom, hogy ezt a csütörtöki előadást hallgassa meg az engedelmességről. Mert ez arról szólt, hogy Isten hatalma van arra, hogy megkösse a gonoszt. Pár évvel ezelőtt kiadtuk két olyan személynek a lakásunkat, akik óriási adósságot csináltak. Mi ilyen hibánk is volt, de körülbelül összesen 1 millió forintot. Éveken keresztül meghatározta a büdzsénket az, hogy mennyire keveset lehet költeni, mert azt az 1 milliót nekünk kellett visszafizetni. Milyen borzasztó, nem, hogy milyen sok ember eladósította magát. Mennyire nem isteni dolog ez a fajta, ez egész borzalom, amit az adósságok körül van. De milyen felszabadultság, amikor vége van ennek az egésznek. Nem tartozom neked. Mindig azon gondolkoztam, hogy vajon ki fog valami újabb dolgot benyújtani, mert amikor valaki adós valakinek, akkor az annak van több joga, akinek tartozom. Hallottam egy történetet erről, csak a lényegét tudom visszaadni. Sajnos nem a történetet pontosan, de a lényegét talán mégis így meg lehet érteni, hogy volt egy ember, egy gazdag ember, aki elment hosszú időre, messzire, és ott hagyta a munkásait, a munkásaira bízta az ő földjét. És az egyik munkás, sajnos pontosan nem emlékszem a történetet, de a lényeg az, hogy az egyik meglátta, hogy a másik valamit tesz, amit nem kellene, valamit tönkretett, összetört, vagy ellopott, nem tudom, lényeg az, hogy valamit tett, és ennek szemtanúja volt a másik. És attól kezdve ez egy olyan dolog volt az életében, amin keresztül zsarolni lehetett. És ezért elvégeztette vele az ő munkáját is. És mindig emlékeztette őt arra, hogy ha megjön majd a gazda, akkor elmondom neki. Ezért készséggel mindent elvégzett, és annyira hasonlít a gonoszhoz ennek az embernek a lelkület, hogy mindig egyre nagyobb terhet rakott rá, amin keresztül rángatta őt. És egyszer csak elhatározta azt, hogy mikor jön a gazda, meghallotta a hírét, hogy jönni fog a gazda. Elhatározta, hogy elébe siet, és elmondja neki a dolgokat. És elmondta, hogy ezt is ezt tettem. És akkortól kezdve visszaért ő, akkortól kezdve már nem tudta vádolni az az ember, nem tudta őt bepalúzni a saját üzletébe, és amikor hazajött a gazda, akkor vádolni kezdte őt ez az ember, aki látta, hogy milyen rosszat tett a másik. És azt mondta a gazda, én ezt már tudom. Ez meg van bocsátva. És a csoda dolog az, hogy nekünk azért van szansunk, és azért érdemes reménykednünk, és azért érdemes bíznunk a szabadításban, mert elhangzott az örömüzenet a keresztfán, illetve Jézus Krisztus egész életének ez az üzenete, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogyha ez nem lenne, akkor mi abszolút mindenféle reményt félretehetnénk. De ez megtörtént. Valóban igaz az, rá kell néznem az időre, mert már több mint, amikor elkezdtem, akkor már 2 perccel abba hagytam az idő beosztás szerint tulajdonképpen. Most egy kicsit utalnék erre a történetre, és ezzel fogom befejezni néhány gondolatban, amit csütörtökön hallottunk Jézus Krisztus megkísértésének története kapcsán, hogy mi az, amit hogyan válik az ember engedelmességi azáltal, hogy a gonosznak ellene mond. Ugye? Mert korrumpál bennünket a gonosz, és azt hiteti el velünk, hogy neki tartozunk. Közben mi nem tartozunk a gonosznak. De egyet tudnunk kell, hogy ezen a világon nincs semleges terület. Tehát vagy Istenhez tartozunk, vagy a gonoszhoz. Ezt nem látjuk. Ez is egy borzasztó dolog. Ezért ez is ez a küldetésünk többek között a Földön, akik megértették Isten kegyelmét, hogy megmutassák azt, hogy milyen, hányszor átver bennünket a gonosz. Mert azt mondja, hogy te boldog leszel Isten nélkül, elszakítod az életed Istentől, akkor neked jobb lesz, vagy ezt vagy azt a dolgot, hogy az egészség legyen a legfontosabb az életedben, és akkor, hogyha az egészséged rendben van, akkor neked jobb lesz. Meg sok mindenen keresztül rángat bennünket, de nézzük meg a megkísértés történetét, hogy hogyan történik az engedelmesség és a gonosznak a való ellenállás. Szabadítás és engedelmesség egyben, ez a kettő egybe tartozik. Jézus megkísérte a gonosz, három esemény történik. Az első az, amikor a kenyéren keresztül mondja a gonosz Jézusnak, 40 napja nem evett, hogy teremts kenyeret a kövekből. És akkor Jézus egyértelművé teszi azt, hogy nem ez a legfontosabb az emberi életben. Ugye nem csak kenyérrel él az ember. Nem ettől van igazi élete, hogy kenyeret eszik. És ez egy nagyon fontos dolog. Ellene mond annak, ez nem csak a kenyérvaral, meg az éjségről szól, ellene mond annak, ami az ember vágya, az ember szíve vágya. Ezek úgy mondják, hogy ezek ösztönök. Ösztönszerűen ott vannak az ember életében. Az ösztönszerű dolgok megakadályoznak bennünket abban, ezeknek a kiélése, hogy az Istenhez tartozunk, az Isten dolgait megértsük, és neki engedelmeskedjünk valójában. Istennek az igének a tanulmányozása pedig lehetővé teszi azt, hogy megértsük őt, és cselekedjük az ő igazságát. És milyen dolgok ezek? Van ilyen természetesen testi étvágy. Van ilyen, hogy szexualitás. Van ilyen, hogy közösséghez tartozási vágy. Sok minden más még. De ezek nagyon erősek. És amikor népnek a vezetője magát bűnösnek vallja a népével együtt, akár Nehemiás, akár Ézsaiás, akkor nem az a csoda történik, hogy ő bűntelen és mégis bűnösnek vallja magát, hanem azt vallja be, hogy én magamtól tényleg csak az vagyok, ami a többi. Csak száraz csont. Bennem is ott megvannak ezek a dolgok. Bennem is megvannak ezek a testi dolgok. Bennem is gondolati szinten ott vannak ezek, és megpróbálom őket komoly energiával elrejteni, de mégis ott vannak ezek a dolgok. És a másik három, a két kísértés az, hogy ugorjon le Jézus, hogy mutasson valami látványosságot, ez a népszerűség, kicsit a társfüggőség az, hogy na mit szólnak a körülöttem lévők, hogy az embereknek, a körülöttem lévő embereknek mutassam, hogy ki vagyok. Harmadik a birtoklási vágy, hogy neked adok mindent, hogyha többen lesz, akkor boldog leszek, hogyha van olyan típusú ember, akik bizonyos tárgyakat nagyon szeretnek, hogyha majd azt megszerezem, akkor attól írtó boldog leszek, akkor majd talán szabad leszek, akkor majd megoldódik talán minden gondom, bár nem biztos, hogy így kozmekvesen végig gondolja az ember a dolgokat. De nem mond más Jézus ezekkel kapcsolatban, számomra ez volt a tanításnak a nagy lényege, hogy ezek által te mozgatod az embereket. És olyan szerencsétlenek az emberek, hogy valóban be is kapják a horgot. És valóban mozgathatók vagyunk az ösztönöink által, azok által, hogy na mit szólnak, ahhoz a dologhoz, amit teszünk a többiek, azáltal, hogy többünk legyen, a birtoklási vágy által, de ez egy személynek is a birtoklása, de ez hosszúra vezetne, messzire vezetne. Mit lehet ezzel szembe tenni? Hát ellene lehet mondani, Krisztusért. Mert Krisztus legyőzte a gonosznak az erejét. Ellene lehet és ellene is kell mondani, és azt mondani, amit mondtak a Dániel könyvében a fiatalok, hogy nem hajtjuk meg a térdünket más előtt, csak az élő Isten előtt. És ez nem csak azt jelenti, hogy idegen szobrok előtt nem hajtjuk meg a térdünket, hanem a belülről jövő rossz dolgok. Olyan keresztül sem fog minket rángatni a sátán. Amen.
A 364-es életet megtaláljuk az életlapon. Ebben ott van az az öröm, hogy mit jelent, ha az Úr lelke által, mert megváltunk, üljünk Jézus Krisztus.